Jó napot kívánok a mikrofonnál továbbra is, Andor Tóth Anna. A következő fél órában pedig ismét a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk. Szó lesz majd a dózási témáról, egészen pontosan az ECHO csökkentéséről, valamint a legfrissebb amerikai inflációs adatot is darabokra szedjük, illetve az aszályra is kitérünk, ugyanis egész Európában a folyami hajózást már jelentősen befolyásolja a hónapok óta jelenlét. Lévő a szájhelyzet. Mindenről tehát a következő fél órában azonnal kezdünk.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Először a legfrissebb hazai kormányrendeletekről. Megszűnik a kifizetői ECHO, az egyszerűsített közteherviseléses hozzájárulás 13% pontos csökkentésével. A megkérdezett adószakértő azt mondta, a kormányrendelet értelmében szeptember 1-től érvénybe lépő változtatással az ECHO számos, korábban a katás adózási formát használó vállalkozónak alternatívát jelenthet. Récei Géza hozzátette, hogy a módosítás csökkenti az adózók adminisztrációs terheit is. Molnár Gábor interjúja.
Jelenleg nagyjából 40 ezeren ECHO-znak, azaz használják az egyszerűsített közteherviselés hozzájárulást. Ez nem olyan sok, ez a 40 ezer. Miért nem annyira népszerű ez a módozat?
A 41 ezer ember számára azért az népszerű volt, de ha egyébként az adózói kört nézzük, tényleg nem egy jelentős. Ugye annak idején, amikor az egyszerűsített közterviselési hozzájárulás rendszere bekezdte a működését Magyarországon, akkor ugye alapvetően ez egy olyan adózási forma, amely meghatározott foglalkozások művelői számára volt csak nyitott, művészet, média és főleg sport. Magyarán olyan bevételek tekintetében, amelyek az általános szabályok szerint fizetik a közterhet, ez egy egyszerű történet volt, de a korlátját az jelentette főleg, hogy körülbelül olyan 40 különféle foglalkozáshoz lehetett ezt hozzákötni, ezért nem választhatták sokan.
Most viszont attól hangos a sajtó, hogy ez változik, az ECHO-nak a mértéke 13% ponttal csökken, mert hogy megszűnik az úgynevezett kifizetői ECHO. Ez mit jelent? Tegyük már tisztába, kicsit itt a vaksötétben tapogatózik az ember első blikre.
Abból a szempontból lehet, hogy lesz ez majd kedvező, hogyha az első, hogy bővítik azt a kört, aki választhatja, ez már egy nagyon jó üzenet azok számára, akik éppen kiestek a katából, hogy megnézzék, hogy valóban az ECHO a számukra jó lesz. Azzal, hogy a 13%-ról beszélünk, ugye ez azt jelenti, hogy az ECHO-val, nevezzük az ECHO-val foglalkoztatottak körénél, ugye a kifizetőnek is van egy kötelezettsége, méghozzá az, hogy 13% a közter, amit neki kell megfizetni, maga az ECHO-zó meg 15%-ot fizet. Azzal, hogy ezt eltörlik, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az ECHO-val érintett kifizetői kör, és azt mindjárt tisztázunk, hogy kik ezek, ott ezt nem kell megfizetni. Számukra még az adminisztrációs könnyebb lesz, hiszen a NAV által kiszámított bevallásba ez az ECHO is helyre lesz téve, tehát ezzel nekik nem kell foglalkozni. A kifizetői körnél kell két dolgot helyre tenni, nem csak azok vehetik ezt igénybe, akik ez az egész ECHO rendszert, akik foglalkoztatásban dolgoznak mondjuk egy vállalkozás mellett, hanem megbízási jogviszonyban is el lehet látni. Tehát ha ezeket összerakjuk, hogy nem kötelező foglalkoztatva lenni, megbízotti viszony is lehet, de a 13% eltűnik a kifizetőknél, akkor marad az a 15%, ami tulajdonképpen szükséges, hogy a közterek biztosítva legyenek, és igazából ez a jelentős változás, hogy arra ösztönzi a kifizetőket is, hogy több ECHO-t tudnak akkor is alkalmazni. Számukra nem jelent plusz terhet.
A katás módosításról volt szó az elmúlt hetekben nagyon sok helyen. Lehet ez az ECHO-s változtatás egyfajta kiút a katások számára is?
Nyilvánvaló az érzékelhető, hogy amikor a katába ez a módosítás úgy váratlanul megérkezett, akkor ennek azért van hatása. És azt ne felejtsük el, hogy a legfontosabb mindig, hogy minél több embert be lehessen tartani hogy az adózói körbe, hiszen a közös szükségleteket továbbra is finanszírozni kell, út, vasút, közvilágítás, egészségügy, stb. Tehát valamilyen módon meg kell üzenni az önmagát foglalkoztatóknak, hogy itt egy lehetőség. És én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy megtörtént ez a változás. Ugye az érdekessége az, hogy nem azt mondta, hogy egyébként az ECHO-zóknak törőjük el a 15%-át, tehát nem ez volt a lényeg, hanem a kifizetőknek üzeni azt, hogy lehet foglalkoztatni ECHO-st, lehet kifehéríteni azt, ami esetleg eddig szürke vagy fekete volt, és akkor kezdjen ebbe gondolkozni, amikor tervezi az üzleti évét egy kifizető, hogy ebből az adózói körből is merítsen. Ez valahol talán a foglalkoztatási piacnak is segít, hogy egy másik irányból, de be tudja terelni a láthatóság területére azokat, akik esetleg most a kata miatt abba gondolkoznak, kata kiesése miatt, hogy valamilyen módon nekik továbbra is biztosítani kell a jövedelmüket.
Milyen bevételi határig lehet választani az ECHO-s adózási módot?
Legfeljebb egy 60 milliós éves jövedelem, amit lehet választani. Ez jóval magasabb, mint a kata esetében történt, de nyilvánvalóan azért ez a 15%-os adó, ez viszont egy magasabb bevétel, mint ami korábban a katásoknál ugye a 25-50 vagy a egyébként önállóan vállalt 75% volt. De ez a 60 millió, ez egy jelentős szám. Ez is talán abban az irányba tereli a gondolkodást, hogy az emberek elkezdenek számolni, hogy jó, ha változik az ECHO-kör, ha bele fognak tartozni ők is, akkor ez egy jó alternatíva lehet.
Na most, ha jól tudom, akkor katásként eddig egy vállalkozó vagy egy egyén az több helyre is számlázhatott, majd megcáfol aztán, hogyha ez nem így van, vagy nem így volt. Ez az ECHO-s megoldásnál is így van, vagy ez azért különbözik egy picit?
Ugye, ahogy említettem, itt több dolog keveredik, de ha valaki például alkalmazásban van valahol, akkor a többes alkalmazás szabályai miatt ez szintén nem lehetetlen. A megbízási viszonyban dolgozik, ugye több megbízást is fölvehet. Ebből a szempontból, ha megnézzük a katásokat, ott ugye az volt a nagy előnye, hogy tulajdonképpen a kata egy jelentős mozgásteret adott, és akkor azt mondta mondjuk a kőfaragó, vagy azt mondta az újságíró, vagy egy nyelvtanár, vagy egy tolmács, hogy akkor több helyre is tud dolgozni, több helyre is fog számlázni. Ebből a szempontból a katának a szabadsága az nagyjából az ECHO-nál is visszaköszön.
Ha már a katásokról ennyit beszéltünk, akkor ugye a megjelent kormányrendelet némi nemű könnyítést is magában foglalt a katásokra vonatkozóan. Mik ezek?
Az egyik legfontosabb, hogyha áttérnek például, mondjuk úgy, hogy továbbiakban nem a magánszemélyként fog ő katázni, hanem mondjuk egy általánygyadóra fog áttérni, akkor a kettő közötti áttérésnél például a könyvvizsgálat az nem fontos, ez egy jelentős olyan egyszerűsítés, hogy a könyvvizsgálati tevékenységet nem terheli a könyvvizsgálókat, hogy ilyen gyorsan most ezt végre kell hajtani. Ez talán a legjelentősebb adminisztratív változás, illetőleg az, hogy az éves 12 millió forintuknál, hogyha ők kiszámlázzák ugye még az utolsó számlájukba, de nem folyik be abban a hónapban, akkor az még gyakorlatilag a katás életükhöz tartozó bevétel lesz. Nyilvánvalóan itt is kell nézzük a 12 milliós határt azoknak, akik áfamentességben vannak.
Még egy érdekes részlet a kormányrendelet kapcsán. Ugye a társasági adót dollárban, illetve euróban is kifizethetik a cégek. Ez mit jelent rájuk nézve?
Ez ugye azt jelenti, hogy nagyon sokan, akik külföldi piacon kitettek termékértékesítésben, szolgáltatás nyújtásban, tehát magyarán euróban folyik a működésük, nem kell akkor az átváltási költségekkel foglalkozni, hanem tulajdonképpen abból is tudják ők teljesíteni. Ez azt gondolom, hogy a számviteli adminisztrációs kötelezettség az enyhítése, vagy ennek a szabálynak az enyhítése, ez bizonyos cégeknél ez fontos lehet. Nyilvánvalóan talán ez kevesebb fókuszt kap, de azt gondolom, hogy azok a nagy cégek, akik nemzetközi piacon termelnek, a nemzetközi piacon is sokat foglalkoztatnak sok embert Magyarországon, számukra ez egy könnyebbség. Tehát azt gondolom, hogy a kormány szinte mindenre megpróbál valamiféle engedményt tenni, hogy azt a helyzetet stabilizálja, ami a kata után egy kicsit kialakult.
Récei Géza adószakértőt hallották az elmúlt percekben.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Lassult a fogyasztói árak emelkedése, de még mindig történelmi magasságokban jár az infláció az Egyesült Államokban. Az elemzői várakozásoktól elmaradó éves alapú 8,5%-os ütemet a gázolaj, a benzin és a használt autók árának csökkenése húzta lefelé, ami ellensúlyozta az élelmiszerek és a szálláshelyek áremelkedését. A Makronóm Intézet szakmai vezetője szerint az energiaárak volatilitása miatt korai még a pénzromlási mutató fokozatos javulásában bízni a tengeren túlon. Regős Gábort Molnár Gábor kérdezte.
Nem az elemzői várakozásoknak megfelelően alakult a júliusi amerikai vagy az Egyesült Államok beli inflációs adat, de milyen irányban tévedtek az elemzők?
Az elemzők 8,7%-os inflációt vártak, ennél kedvezőbb lett az adat, mindössze 8,5%, ugye ez 2%-pont eltérés, tehát azért nagyságrendi eltérésről nem beszélhetünk. Ez havi alapon is egyébként csökkenést jelent, az előző hónapban még 9,1% volt az éves infláció, és érdemes a havi adatot is megemlíteni. Itt egy stagnálás látszik az árakban júliusban, illetve a maginfláció az 5,9% volt, a havi index az itt is csökkent 0,7-ről 0,3%-ra.
Mi áll ezeknek az adatoknak a hátterében, esetleg az energia árak húzódnak meg itt a háttérben?
Így van, havi alapon az energiaárak alakulása az, ami nagyon fontos, és ami visszahúzta az inflációt. Különösen is érdemes ezenből kiemelni a gázolaj benzin árát. A gázolajnál egy 7,7%-os havi alapú csökkenés történt. Persze, ha megnézzük az éves adatot, akkor azért az ennyire nem kedvező, ott egy 44%-os növekedés van. Tehát éves alapon azért még itt nagyon szépen nőtt az adat, de ez mindenképpen hozzájárult többek között ahhoz, hogy az infláció összességében csökkenjen, illetve ezen kívül még a használt autók árát és a repülés árát emelte ki a statisztikai hivatal, mint ami visszafelé húzta az inflációt, illetve a lakbérek, illetve az élelmiszerárak azok, amelyek fölfelé húzták a pénzromlást.
De ezt tudta kompenzálni az energiaáraknak, illetve a használt autóknak például a csökkenése. Az merül föl bennem itt ezen a ponton, hogy hogyha mondjuk a gázolajnak, a benzinnek az ára csökken, akkor ugye csökken az infláció. De ez egy eléggé ilyen, hogy mondjam, volatilis, sérülékeny termékcsoport, ha fogalmazhatok így. Tehát akár az is előfordulhat, hogy a következő hónapban megint az egekbe szökik az infláció, nem mintha most olyan alacsony lenne.
Igen, éppen akartam mondani, hogy ez még elég sok éves rekordjónyira az előző havi magasabb volt, de most is ilyen ugye 40 éves szintek környékén jelenti ez az adat. És valóban a gázolaj ez nagyon volatilis tud lenni, hát itt márciusban volt egy 18,3%, majd áprilisban ugye egy mínusz 6,1%, hát nem feltétlenül függetlenül ezektől a bizonyos háborús eseményektől és annak energiapiaci hatásaitól. Gyakorlatilag egy ilyen helyzetben tényleg mondhatjuk azt, hogy bármi lehet, bárhogy alakulhat a következő hónapok adata, akár lefelé, akár fölfelé. Nyilván ezt sokszor látjuk magyar vagy európai adatokon is.
És hát annyi minden váratlan dolog történhet, sok feszültségi gócpont van a világban, az pedig ugye ezeket a gazdasági adatokat is befolyásolhatja. Azt mondta néhány elemző, hogy az infláció megfékezésére adott amerikai válaszok azok egyáltalán nem lesznek hatékonyak. Most látunk ezekből az intézkedésekből bármit, vagy ez tényleg csak a forgandó szerencse, illetve a gázolaj árának csökkenése?
Ilyen volatilis időszakban én óvatosan fogalmaznék, hogy most egy intézkedés hatásos vagy nem hatásos. Ugye mindenképpen azért egy magas inflációs időszakban egy jegybanknak szerintem kutya kötelessége szigorítani, ugye ezt a Fed meg is tette már két nagyobb lépésben. Valószínűleg azért annak ellenére, hogy az infláció most valamelyest mérséklődött, ez a szigorítás folytatódni fog. Nyilván egy ilyen szigorításnak más lehet a hatása egy Egyesült Államokban, és más lehet egy hatása egy olyan kisnyitott gazdaságban, mint amilyen Magyarország, de ugye látszik az is, hogy azért az Egyesült Államok gazdaságát is eléggé össze-vissza folyamatokkal lehetne leírni, tehát a munkaerőpiac az kedvezően alakult, a gazdasági teljesítmény nem annyira, tehát itt a monetáris politika mindig csinál egy elsúlyozást is, hogy most szigorítson, ne szigorítson, visszafogja a gazdaságot, ne fogja vissza a gazdaságot. Tehát ugye a mai adatból azért az következik, hogy valószínűleg a szigorítás üteme az lassabb lesz a következő hónapban, mint amilyen most volt az előző szigorításnál.
És tudom, hogy már beszéltünk előrejelzésekről, most mit lehet látni, és ön is mondott már ilyen jóslatokat, mire számíthatunk a következő hónapokban?
Ugye nagyon nehéz megmondani, hát egy valószínűleg lassú mérséklődés lehet, ha lesz mérséklődés. Ugye azért több olyan havi adat van mögöttünk, ami jelentős árváltozást hozott. Ez a stagnálás, ez inkább a kivétel. Valószínűleg azért mindenki abban reménykedik, hogy az infláció nem megy tovább fölfelé, tehát itt a váratlan események azért mindenhol okozhatnak galibát.
A Makronóm Intézet szakmai vezetőjét, Regős Gábort hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Alapanyag nélkül maradó szénerőművek, acélgyárak és vegyipari cégek a Rajna mellett, használhatatlan kikötők a Dunán, ez a súlyos európai aszályhelyzet hatása a folyami kereskedelemre. A Magyar Szállítmányozók Szövetsége tengeri munkabizottságának elnöke azt mondta, idén a 2018-ashoz hasonló szárazság sújtja a kontinenst, így a válság is ahhoz mérhető. Szalma Béla tengerészkapitány ugyanakkor hozzátette, hogy a most tapasztalható problémák egy részére létezik megoldás. A riporter Molnár Gábor.
Magyarországon látjuk a képeket arról, hogy a Velencei tó és egyéb kisebb tavak kiszáradnak. Ezt tehát tudjuk, de tekintsünk egy kicsit ki Európába. Mi a helyzet ott a nagyobb, akár gazdasági szempontból is jelentős folyókkal?
A Duna-Majna-Rajna csatorna, illetve a Duna-Majna-Rajna Északi-tenger és Fekete-tenger közötti szakasza szörnyű helyzetben van. Nincs elegendő víz a hajózható utakban. Gyakorlatilag a 2018-as katasztrofális helyzet látszik megismétlődni. Néhány adatot mondanék erről. A dunai szakaszon a mai napon a Fellingi mérce szerint kb. 1,1 méteres merüléssel lehetne hajózni, ami annyit jelent, hogy egy átlagos ilyen 1600 tonnás hajó üres merülése, tehát amikor nincs benne rakomány, akkor 1,1 méter. Magyarra lefordítva nem lehet beletenni egy tonna árut sem. A Fellingi mércét azért említettem, mert általában ezt szoktuk nézni, és ha ez a mérce ezt a szintet, ami ma 240 cm körül van, ezt éri el, akkor körülbelül ilyen merüléssel lehetne, tehát magyarul üresen mászkálhatnának a hajók fölle, ahelyett, hogy árut fuvaroznának. A Rajnán is jobb a helyzet, ott a Haubi mércét nézzük, és csak azért mondom, a szakemberek ezt értik, ott 48 cm van, lefordítva körülbelül 1,4 méteres merüléssel lehet a Rajnán közlekedni. A rajnai közlekedésben ez annyit jelent, ott fönt van nekünk több hajónk is, hogy az 1600 tonna kapacitású hajónkba alig 500 tonnányi áru fér be, tehát ez durván a 25%-a a kapacitásának. El lehet képzelni akkor, hogyha az egynegyedét tudja csak elvinni, akkor ez mit jelentene, és ezen kívül még olyan manővereket kell végrehajtani, beballasztolások, kiballasztolások, sok órás várakozás a zsilipeknél, ez párosul még többszörös fuvardíjjal is értelemszerűen, szóval ez megkavarja az állapotokat, és az a fajta óhaj, hogy a legkörnyezetkímélőbb és több szempontból legalkalmasabb fuvarozási mód a belvízi hajózás fejlődjön és elérjen azt a szintet, amit a fehér könyvben és a Széchenyi tervben megálmodtunk. Hát ez egyre távolabbnak látszik.
A Rajna leginkább, ha lehet ilyet mondani, akkor talán a német, a holland és a svájci gazdaságnak egy tartó oszlopa. Mit okoz ez ezeknek az országoknak, illetve az ő gazdaságuknak, hogy nem megfelelően hajózható a Rajna?
Súlyos katasztrófát okoz. Két példát is tudok mondani. Két jelentős szénerőmű a Rajna mentén az alapanyagának jelentős részét a belvízen kapja. Ez most ellehetetlenül, de hivatkozhatok vegyipari cégre, aki szintén jelentős mennyiséget kap. Ausztriában nézzük a Föstalpin acélipari óriást, szintén problémákat okoz az alapanyag ellátás. Tehát ez súlyos, nagyon súlyos károkat okoz a Rajnán, de ennél jóval nagyobb fájdalom, ami a magyarországi Duna szakaszon jelentkezik, tudni itt is ellehetetlenült gyakorlatilag a hajózás, a kikötők nem tudnak dolgozni, nincs hajótér, nem lehet normálisan navigálni, de az Aldunáról is a hét elején kaptunk egy force majeure felhívást, ami annyit jelent, hogy a június közepe óta tartó hatalmas nagy szárazság miatt vannak olyan területek az aldunai részen, ezt a román barátainktól kaptuk, ahol nem lehet egész egyszerűen hajózni.
Ez a force majeure, bocsánat, csak a hallgató kedvéért, ez a viszmajor.
Hát a viszmajor az előre nem látható, el nem hárítható esemény, ez pedig ugye a folyóknak a rendkívül alacsony vízszintje, a június közepe óta tartó csapadékszegény időjárás, aminek eredményeképpen nem lehet navigálni, meg nincs elég víz a folyókban, tehát állnak a hajók, reméljük, hogy nem fognak megfenekleni. Egy nagyon kevés kis forgalom még van Réni Konstanca térségében, ugye azt láttuk, hogy az ukrajnai gabonát megpróbálják ebben a térségben megmozgatni, hát ennek sem segít ez a rendkívül alacsony vízállás.
És ugye nem csak a hajózás szempontjából már nyilván ez a fő fókuszunk, hanem mondjuk például Olaszországban a rizsföldek ellátásával kapcsolatban is problémát jelent ez, hiszen ott például a Pó nagyon alacsony vízállású, nem lehet öntözni ezeket
egész a földeket. Európát sújtja az időjárás. Nagyon sajnálom az olaszokat, de jobban sajnálom magunkat. Tudnék, a mi Duna-Tisza közünk hátságunk is szárad, a mi mezőgazdaságunk is szenved, az aszály miatt töredéke lesz a gabonatermésnek az átlagoshoz képest, és a legfájóbb pont az az, hogy dacára annak, hogy ezt előre látjuk, és van megoldás erre, legalábbis javítani a történetet, senki nem foglalkozik vele. Talán ebbe a sok rosszba, ebbe a katasztrófába, ami 2018-ban is előfordult, hogy az év csak nem felében szinte hajózhatatlan volt a Duna. Most újra megismétődik avval, hogy a Rajna is nehézségekkel küzd, talán ez rávilág rágítja majd a döntéshozókat arra, hogy a Dunát szabályozni kell. Mert akkor, és nem csak a hajózás miatt, vagy főleg nem amiatt. Az ivóvízzel még egyelőre nincs annyira gond, bár a solymáriak biztos nem értenek emvel egyet, de az ivóvízellátás, az energiatermelés, a hajózás, és még sorolhatnám, Paksot is ide, mind-mind indokolja azt, hogy valamit kell kezdeni a Dunával, szabályozni kell, máskülönben ez a most már lassan 4 évenkénti periódus föl fog erősödni, és katasztrófához. A másik kérdésem az lenne a döntéshozókhoz, hogy hogy képzelik el azt, hogy 2030-ra a belvízi hajózás eléri a 10%-os részesedését a magyar közlekedésben, amikor a 2-ről nem tudunk a 3%-ra emelkedni, és egy-egy ilyen nehezen vagy lehetetlenül hajózhatatlan dunai időszakban ez tovább romlik ez a helyzet.
A Magyar Szállítmányozók Szövetsége tengeri munkabizottságának elnökét, Szalma Béla tengerészkapitányt hallották az elmúlt percekben. És pillanatokon belül már a legfrissebb hírekkel jövök vissza. Köszönöm a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk itt a Trend FM-en. Andor Tóth Annát hallották, jövök vissza nem sokára.